Azt mondták az öregek, hogy aki 5 év alatt ezt a sportot elsajátítja, a lényegét megérti, az egy óriási nagy tehetség. A vívás fegyelmezettség. Néha nagyon véres szagú ez az egész vívás, mert beállsz, és akkor nyomod. Este hazamegyek, dolgoztam vele 4-5 órát, lábmunkáztam a gyerekekkel, iskoláztattam őket, fáj az oldalam, mert annyiszor megszúrják. És akkor, hogy miért csinálod te ezt? Kell ez neked még? És akkor elmegyünk versenyre, és akkor jönnek a sikerek, és akkor azt mondom mindig, hogy igen, kell.
Sikeresen szerepeltek az Alba Régia Vívó Akadémia sportolói az országos bajnokságon. A sportegyesület 2017. decemberében indult, és az elmúlt 4 évben kiváló eredményeket értek el sportolói, országos és európai versenyeken egyaránt. A március elején megrendezett junior férfi párbajtőr egyéni országos bajnokságot Kovács Gergely nyerte meg. Ezzel az eredménnyel a junior ranglista első helyét is megszerezte a fehérvári vívó. Junior női párbajtőr egyéniben az akadémia másik sportolója Salamon Réka a 8. helyen végzett, a junior ranglistán a 6. helyet, még a kadett ranglistán a 2. helyet foglalva el. Az akadémia szakosztályvezetőjével Kovács Lászlóval és az országos bajnok Kovács Gergellyel egy edzésszünetében beszélgettünk az indulásról, a versenyről és a jövőbeni lehetőségekről. Köszöntöm az ÖKK Podcast hallgatóit, a mikrofonnál Csordás Csilla. Kérem, tartsanak velem!
Próbálom, szekundalítjében.
Nagyon jól sikeredett hétvége volt, nem csak nekem, hanem a többieknek is persze. Kellett a pontok ranglista miatt, hogy indulhassunk mindenképpen a világbajnokságon. Elég sűrű volt a mezőny, főleg a mi korosztályunkban, a fiúknál, junioroknál szerintem elég erős a korosztály, a mezőny. Főleg ilyen a 32-es táblától már szerintem lehet kapni simán olyan ellenfelt, aki gondokat okozhat persze. És szerencsére volt egy felnőtt edzőtábor Debrecenben, ahol részt vehettem, és ott tudtam a felnőtt kerettagokkal vívni, és elég jól fel tudtam készülni.
Mióta űzöd ezt a sportot?
Hát...
Edzőihez fordulva, igen.
2015 óta, most a 6. éve csinálom.
Igen, így először így csak így hetente egyszer néztem, egy vívó edzése után a több lett, és akkor abba hagytam a régebbi sportomat, a jégkorongot, és akkor inkább már a vívás folytattam, jobban megtetszett.
Ez heti hány edzést jelent, vagy napi hány óra edzést?
Hát szerintem egy hetente 5-öt szoktam edzeni. A vívó edzés ilyen 2-2,5 óra szokott lenni. Keretedzések az mindig több, mint 2,5 óra. És szokott lenni még egy konding is, vagy egy futóedzés.
Mit jelent számodra ez a sport?
Szerintem az egy, hogy minden versenyző egyenlő esélyekkel indul, de mindenki például egyenlő nagyságú fegyverekkel induljon, olyan pengéje van mindenkinek, és a fizikai dolog nem csak a fizikumot dönti el, hanem hogy fejben mennyire tudsz versenyezni, az nagyon fontos, meg technikailag milyen vívó vagy.
Melyik a nehezebb? Egyébként a fejben való felkészülés?
Fejben való felkészülés szerintem nehezebb, főleg amikor kicsi nyomás van rajtad, akkor a figyelmet kell a vívásodra, és nem izgulhatod túl meg ilyenek, mert akkor nem lesz jó vége.
Hogyan tudod egyébként fejben is edzeni magad?
Azt szokott segíteni, esetleg ilyen versenyszituációkat szoktunk néha edzeni, akkor például utolsó 1 percben 1 tus kell szúrnod az ellenfélnek, ezt szoktuk még edzeni. Meg esetleg még házi verseny, persze az a legjobb, ha vívunk egy házi versenyt, az szokott segíteni így felkészülésben, és persze minél több ellenféllel kell vívni, amennyivel csak tudsz.
Gergő edzőjéhez fordulok, beszélgessünk magáról az egyesületről, illetve az eredményekről. 4 éve alakult meg ez az egyesület, ugye a jó
Székesfehérváron.
Milyen körülmények között? Mi volt ennek az előzménye?
2016-ban jöttünk vissza Németországba, ott is edzőként is dolgoztam, vívó edzőként. És hát volt egy félreértés a régi klubom és közöttem, úgyhogy mondták, hogy nem nagyon szeretnék, ha ott dolgoznék tovább. Ezért egy évig kénytelenek voltunk minden nap lejárni Tatárra edzeni. tataiak befogadtak minket, ott edzettünk közösen, 16-tól 17-ig ott edzettünk Tatán, 17-ben megalapítottuk a Alba Régia Vívó Akadémiát, és azóta ismét visszakerültünk Fehérvárra. Kötöttünk egy egyességet a volán öttusázókkal, hogy mi a vívókkal idejövünk, segítjük az ő felkészülési munkájukat is, és egy terembe fogunk edzeni, ez nekik is jó, tehát ez egy tipikus win-win szituáció, hogy ők kapnak jó vívókat, jó vívópartnereket, mi kapunk egy felkészülési helyet, ahol tudunk edzeni. Ez az elmúlt 2-3 évben így működik, közösen készülünk nagyobb versenyekre, és eddig mondhatnám azt, hogy hibátlanul működik. Tehát az öttusázók is egyre jobban vívnak, meg értelemszerűen a mi vívóink is egyre jobban vívnak. 18-ban kezdtünk el eredményeket termelni, ugye mert 17 decemberében alakult meg a kis egyesületünk. 18-ban Kovács Gergely az a kadett OB-n második lett, akkor a Kollár Kincső kijutott a nemzetközi versenysorozatokból a Európa-bajnokságra. 19-ben Foggiába Európa-bajnok lett a csapattal, akkor abban az évben még a Geri a junior OB-n harmadik lett, megnyerte a kadett OB-t előtte, ő is kijutott a következő évi Európa-bajnokságra, Porecsbe, ami 2020-ban volt, körülbelül egy éve, és ott a csapattal harmadikak lettek. Idén, meg ugye, ahogy mondtuk, megnyerte a junior országos bajnokságot, és a felnőtt országos bajnokságon is egyénibe ötödik lett.
Akadémia, az hogy áll fel egyébként? Tehát melyik azok a korosztályok, akik részt vesznek már, illetve lehet-e például jelentkezni sportoló? Vagy hát,
Igen, az a problémánk, ugye, hát, hogy ha ide bejönnek az öttusázók, bejönnek a vívóink, hát itt mindjárt lehet majd látni, hogy mennyien leszünk, tehát kicsit tele van ez a terem. Tehát ahhoz, hogy mi is ilyen kezdőcsoportokat indítsunk, foglalkozzunk kellene még egy edző, akinek valamilyen szinten fizetést is kéne adni. Kettő, kellene még plusz hely. Tehát mondjuk ott a lenti teremben csak-csak lehetne még a kezdőcsoporttal is foglalkozni, ezen törjük a fejünket. Vannak ugyan 2008, 2006, 2005-ös sítványaink is, ők is egyre ügyesebbek lesznek, de nem ez jellemzi az egyesületünket, hanem az, hogy inkább a idősebbekkel, akik még itt vannak Fehérváron, ővelük próbálunk egy nagyon magas szintre eljutni, mert ha ők nagyon magas szintre jutnak, akkor rajtuk fel fognak tudni nőni a következő generáció. Hát majd meglátjuk, illetve gondolkozunk rajta, hogy a öttusával közösen karöltve egy-két új kezdőcsoportot is indítunk, de az ugye, ahogy említettem, edző is kellene, akinek fizetést kell adni, tehát nem olyan egyszerű ez.
Mert jelen pillanatban te viszed egyedül, akkor ezek szerint a...
Jelen pillanatban, hát van egy barátom, aki segít nekem a hetente egyszer-kétszer iskoláztatni a kisebbeket, de az egész csapatot igen, azért is van ez a rengeteg iskola. Ugye azért ez a 43 iskola azért elég sok egy héten, és ezt jó, vannak öttusa tanítványaim is, tehát őnekik is adok, de mégiscsak egy megerőltető dolog.
Aki nem járt a vívásportba, ez a 43 iskola, ez mit jelent?
43 szó fél óra, tehát ez azt jelenti, hogy egy fél órás iskola, ugye az edző is mozog, meg a tanítvány is, majd itt maradtuk egy-két fényképet csinálni, majd úgy nagyjából meglátjátok, tehát az edző mozog, a tanítványnak ad különböző páston előforduló helyzeteket, és azt a tanítványnak meg kell oldani az edzőjével. Tehát az edző meghagyja magát megszúrni. Ez a maga az iskola. Mm. Tehát megpróbálod mozgás közben a páston történő dolgokat lejátszani, mm-hmm. és ezáltal a tanítvány megtanulja, hogy hogyan kell reagálni különböző szituációkra.
Amit említette, az mondjuk akkor a középiskolás korosztály?
Nem. Tehát általában, ha hívnak érdeklődők, megmondom nekik úgy nagyjából, hogy 9-10 évnél korábban azért ne nagyon jöjjenek, mert van a vívásnak van egy hátrány és egy elég kitekert, kicsavarodott mozdulat sorok tömkelege, tehát tönkre tudja tenni a csípőt, a derekat, hogyha előtte nem megfelelő az izomrendszer. Tehát én olyan 10 éves, 9-10 éves kortól javaslom a szülőknek, hogy vigyék el addig még úszni, aztán úszás után vagy atlétizálni után, ha van kedvük, jöhetnek nyugodtan, de hogy 6-7 éves gyerekekkel nem nagyon szeretnék foglalkozni. Egy, nem akarom őket tönkretenni, kettő, meg nem szeretném, hogy ideje korán beleunjanak ebbe, és szeretném, hogyha kedvüket lennék ebbe a szép sportba.
9-10 évesen ide jön, akkor hogyan kell elképzelnünk ezt a sportot, hogy mint mondjuk akár az úszásnál, hogy
igen,
szárazon
tanulnak bizonyos mozdulatokat? Nagyon jó például az úszásnál, az úszást említjük, mi, hogy én is öttusázóként kezdtem. Tehát először ahhoz, hogy úszni tanulja, meg kell tanulnod a vízben siklani, a vízben a siklás közben levegőt venni.
Vízfogás.
Utána a siklásból egy lehúzást, és tehát úgy lépésenként tudsz előre menni. Hát itt a vívásban sincs ez másképp, ahhoz, hogy tudjál mozogni, meg kell tanulnod koordináltan a lábaidat előre-hátra mozgatni, tehát előre-hátra lépéseket megtanulni. Ha ez már működik, akkor karral együtt, kéznyújtással, előrelépés, hátralépés, és akkor utána jöhet a többi szúrást megtanulni, cseleket megtanulni, meg rengeteg dolog van, amit a vívásban meg lehet tanulni. És akkor itt szépen egyik követ a másikra felépíteni, és egy idő után már elég sok mindent fog tudni a tanítvány.
Mit jelent mondjuk, ha időt mondunk, és valaki tehetséges, gyakorol, igen, tehát lelkesabb sportban?
A legjobb példa itt ül mellettem. Azt mondták az öregek, hogy aki 5 év alatt ezt a sportot elsajátítja, vagy a lényegét megérti, az egy óriási nagy tehetség. Tehát egy 4-5 év minimum kell neki ahhoz, hogy a szúrástól eljussunk a jó lábmunkától, a szúráson keresztül, a védéseken keresztül eljussunk egy megérett jó vívóvá legyünk, az egy 5-6 év.
Annak idején, amikor Gergő ezt a sportot választotta, ugye említettétek, igen, egy fél mondattal, hogy a jégkorong után.
Igen.
Akkor te ehhez mit szóltál? De miért nem ezt tanulta meg elsőként, hiszen a családi példa adott volt?
Igen. Ő 6 évesen eldöntött, hogy jégkorongozni fog. Hát és akkor 12 évesen megmondta, hogy neki ez egy kicsit durva sport, tehát ott már ütötték egymást a jégen, és akkor mit csináljon? Hát mondom, valami sportot kell csinálni, hát döntsd el, mit akarsz, és akkor az anyja le akarta vinni az úszodába. És akkor mondta, hogy mindent csinál, csak úszni ne kelljen. És így lett vívó. Lejött akkor vívni, megtetszett neki, de aztán egy idő után jelezte, hogy ő többet szeretne erről a sportról tudni. Tehát nem is én foglalkoztam vele az első fél évben, hanem egy másik kollégának a csoportjába bedobtuk, ez még Ditzingenben volt. És akkor elkezdett vele foglalkozni a kolléga, és akkor előbb-utóbb vívó lett belőle.
Az utánpótlással tudom, hogy indult, de annak idején te hogy indultál egyáltalán a sport területén? Azt tudom, hogy a Vasvári egy meghatározó hely volt.
Kiválasztottak valami futóversenyen, elkerültem ide öttusázni, öttusa által ugye a vívás az jönnie kellett. Mivel öttusában nem voltam egy túl nagy tehetség a lövészet miatt, ezért, és a vívás az értelemszerűen jól ment, ezért vívásra váltottam. Ez egy jó döntés volt, mert vívásban több sikerem volt, és hogy ez siker is fontos a sportoló számára, ezért a vívásnál maradtam, és utána már csak azt csináltam. És amikor befejeztem a vívást, mert jöttek a kölkök, ugye egyik gyerek a másik után, akkor elkezdtem gyerekekkel én is foglalkozni, ugye, mint ez elején még az SZVS színeibe, és akkor, mikor elmentünk Németországba, mert jött a világválság, ez a 2008-es, 9-es, akkor ott ki Németországba is edzősködtem, és amikor hazajöttem, akkor megfolytattam ezt tovább, mert már a fiam akkor vívott, tehát akkor már nem tudtam abba hagyni.
És az nem is maradt terv, hogy esetleg kint folytatjátok, hogy... Tehát te mindenképp haza szeretettek.
Ha haza szerettünk volna jönni, a lányunk miatt is főleg, mert ő már akkor az úszás miatt itthon élt, és akkor úgy meg döntöttük.
Más mezőny azért Németországban.
Igen, más a inger. Tehát ahhoz, hogy valakiből jó vívó legyen, nem elég egy jó edző, nem elég egy motivált és tehetséges gyerek kellenek, nagyon jó ellenfelek. Jó ellenfelek nélkül nem megy a vívás, és akkor itthon megvoltak a jó ellenfelek, és a másik kettő már adott volt. Motivált és tehetséges fiúból egyszer csak egy vívó lett.
Most jelen pillanatban az akadémia egyébként hány taggal működik?
Nem vagyunk túl sokan, amiben még vannak régi öttusázók is, tehát 20 pár fő, ahogy említettem, enni sajnos egy ember nem tud többet, többel foglalkozni. Tehát ahhoz, hogy bővüljünk, ahhoz ugye kellenek segítő partnerek is, tehát ez nem működik, hogy éjjeltő nappalig itt nyomjad, és én se vagyok már mai gyerek, tehát nem biztos, hogy kell valami segítség ahhoz, hogy több gyerek is megtanuljon itt vívni.
A vívószövetséggel a szakmai felállás kapcsolat az milyen?
Jó, mert ott már azért elég régóta elismerik azt a szakmai munkát, ami itt folyik Fehérváron, a kis egyesületünkben. Rendszeresen hozzuk a válogatókon a jobbnál jobb eredményeket. Ausztriába is dolgozok, ki szoktam járni néha Ausztriába, amíg lehetett heti rendszerességgel vívást oktatni. És ott van egy idősebb vívóm, aki átjött Magyarországra vívni, hogy ő szeretné ezt a sportot nagyon elsajátítani, és ő itt él Fehérváron, a Máringer József barátunk, és őt is itt oktatjuk. És hát meglátjuk, hát idén ugye remélhetőleg lesz olimpia, megpróbálunk vele kijutni oda, és ez ugye duplán jó, mert ugye jó azoknak is, akik itt edzhetnek velem, mert ő már egy igen beérett vívó, jó a Gerinek is, mert ő is, amióta itt van a József, azóta nagyon sokat fejlődött együtt vele, meg rajta, meg nem is tudom, hogy mondani. És ez így duplán jó lehet. Mindig van hova fejlődni, meg kell találni a helyet, hogy hogyan. A jövőben a cél, hogy itt valahogy ezt bővíteni, hogy többen elférjünk, vagy oda átmenni a másik terembe, kiépíteni ott is a vívóállásokat, és akkor tudunk duplán ennyien is edzeni itt. Mert most, ha ide bejön 30 ember, azért itt elég szűkösen vagyunk.
Érdekel egyébként a ti közös munkátok, hogy tudtok együtt dolgozni,
apa-fia
kapcsolat? Igen, tehát hogy le tudjátok-e tenni, amikor például bejöttök ide?
Nem, ütöm-vágom, tehát véresen megy haza. Nem általában, amikor kimegyünk innen, nem nagyon szoktunk beszélni róla. Persze, nem mondom azt, hogy ez mindig így van, mert vannak olyan szituációk, amikor ezt nehéz megállni. Apaként el tudom viselni, ha visszaszól, edzőként nehezebb. Jó, de apai edzőként nehéz elviselni, ha versenyen is visszaszól. Ez is előfordult már. Hát sajnos ő is bika, mint az apja. És hát két bika egy csárdában, hát az nehéz dolog. De
szerintem így összesítve már így az elmúlt pár évben szerintem
egyre jobb
lett. Szerintem. Szóval régen nehezebben tudtam elfogadni, hogy ő segíteni akar nekem. Most azért most már jobban látom dolgokat, és jobban elismerem, ha kijavítani akar, vagy ilyesmi.
Hát nehéz elfogadni, igen. Én azt gondolom, hogy gyerekként is nehéz.
Nem? Hát igen, eleve mindig a gyerekek lázadnak. Ha szülő akar valamit mondani, ő is, mert mindegyik. És hát főleg, hogyha ez vívóverseny történik, és vívó verseny próbálom valahogy kimozdítani abból, amit rosszul csinál, az is néha nehezen szokott működni, amúgy tényleg egyre jobban működik. Próbálok én is visszavenni, próbál ő is visszavenni, ezt látom rajta is, tehát igen, ez egy nagyon nehéz. Tehát látom a többi edzőn, mert van egy-kettő még ilyen, nem csak mi, hogy ők is elég nehezen oldják meg. Tehát van egy-két apuka, aki a saját gyerekét tanítja vívni. A BVSC-ben is van egy apuka, a Vasasban is egy, és hát én is azt mondom, hogy ha elnézve őket, kívülről mindig egyszerűbbnek tűnik a dolog, de akkor az apuka ott áll a pás mögött, a fia mögött, és akkor nem nagyon működik a kommunikáció, az elég rosszul tud elsülni, de mondom, én is úgy érzem, hogy egyre jobban működik kettőnk között a dolog. Otthon meg nem nagyon szoktunk róla beszélni.
Számodra még a vívás, mi az, amit hozott? Mondjuk egy csomó építkezés, ahogy én látom, egy csomó kapcsolat, egy csomó siker. Arra lennék igazából kíváncsi, hogy számodra mit jelent?
A vívás? Uh-huh. Érdekes, jó kérdés. Ezen sokat gondolkoztam, mert már többször megkaptam a családfőtől, ugye a feleségemtől erre a választ, hogy te olyan hülye vagy, hogy még mindig vívóedző vagy ezért a semmiért, amit ott kapsz. Igen, tehát nekem azt jelenti, hogy nem is tudom, hogy fogalmatok. Amikor ott állsz a pást végén és a gyerekeid győznek, mert te belerakta egy csomó munkát, az egy óriási élmény. Tehát az jó.
Az így együtt tud ünnepelni a tanítványoddal siker.
Igen. Uh-huh. Tehát EB-n, amikor a Kincső nyert, a Geri múlt voltunk, és tehát ez egy óriási, óriási élmény. Kárpótósok mindenért. Az is jó, tudod, ha megcsinálsz egy melót, és megírod a számlát, és átutalnak 3 millió forintot a jól elvégzett munkádért, az is egy jó érzés. De ez egy kicsit más, messze más. Tehát ez, tudom, hogy nagyon, néha nagyon ilyen véres szagú ez az egész vívás, mert beállsz, és akkor nyomod. Este hazamegyek, dolgoztam vele 4-5 órát, lábmunkáztam a gyerekekkel, iskoláztattam őket, fáj az oldalam, mert annyiszor megszúrják, és akkor, hogy miért csinálod te ezt, kell ez neked még? És akkor elmegyünk versenyre, és akkor jönnek a sikerek, és akkor azt mondom mindig, hogy igen, kell. Nem tudom azt mondani, hogy nem. Készülünk a következő nagy versenyre, mert meg amikor tudod, valaki lelkes, és most egy lelkes gyereket ott hagyni az út szélén, az nagyon nehéz.
Egyébként ezt a sportot igazából nem is nagyon lehet korhoz kötni.
Az ember úgy érzi, open end, hogy... igen. Hát én hány éves voltam? 48, amikor EB harmadik lettem. Tehát nem. Tehát 40 év fölött is tud olyan örömet okozni embereknek, meg vannak olyan, akik 40 év fölött többet edzenek, mint 20 éves uh-huh. korukban. Tehát nem.
Nem is kevés, hogy ilyen
van, rengeteg van. Tehát egy ilyen öreg fiúk EB-n elindul 300-400 ember. Tehát ez őrület. Uh-huh. Itt a vívásna meg tök jellemző, hogy még 50 évesen is nagyon nyomják. Jó lenne a térdem, mert akkor még uh-huh. többet vívogatnék velük, mert nekem is még örömet okoz. Hihetetlen, nem gondoltam volna én sem. Elsz a pás, és még mindig örömet okoz, hogy úgy szorod meg a másikat, ahogy te akartad.
Az ÖKK Podcast mai adásában az Alba Régia Vívó Akadémia Sportegyesület szakosztály vezetőjével Kovács Lászlóval és az országos bajnok Kovács Gergellyel hallhattak beszélgetést. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!